Hónap a kívánat! Folytatjuk. Következő tétel a sorozatban az emberi jogok a zsidó jogban. És újra kell foglalkozni a 19-es cikkel az ENSZ emberi jogi nyilatkozatából, mert a második részében ez egy külön fontos elv. Ugye úgy szól az egész 19-es, először angolul: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion without interference. Erről beszéltünk múltkor, minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, ami magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást. Without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjedhessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. És erről az utolsó részről szeretnék foglalkozni. Ugye az, hogy határokra való tekintet nélkül jusson el bármilyen információhoz. Ami a lényegében itt lényegében az az alapelv van itt, hogy ugye az információnak a szabad áramlása, és azt ne legyen szükség azt gátolni. Ugye ez kizárja a cenzort, bármilyen cenzor is hasonló. Erről beszéljünk, nézzük meg a forrásokat. Csak érdekes módon, ugye múltkor egyik előadásban beszéltünk arról, hogy a proféták voltak azok, akik ugye a szólásszabadságot nagyon erősen használtak, ugye ők olyasmit mondtak, ami se az uralkodó, se a népnek egy nagy része nem akart hallani, és emiatt elég sokat szenvedtek is. Ebben a témában, amiről mi beszélünk most, akkor olvasunk a Jeremiás könyvében 36/21. Ugye az a Jeremiásnak, a Jeremiás proféta szinten olyan volt, aki elég sokat szenvedett a nyilatkozatai miatt, amit Isten nevében mondott, és erre azt olvasunk a 21-es mondatban, és a király küldött valaki, hogy vegyen át, hogy vegyen el azt a fekercset, ami Jeremiás írt, és amikor ez az ember kezdte olvasni, akkor bedobta tűzbe, és teljesen elégett, és nem vette komolyan az, amit Jeremiás mondat, és ami abban le volt írva. Egyébként itt van, talán az első eset, ami a Bibliában le van írva, hogy ugye egy írást elégették azért, mert nem értettek egyet a tartalmával. Ugye, de muszáj el kell ismerni, hogy ez nem annyira mindennapi dolog volt a zsidó között. A Bibliában nem igazán találunk erre más hasonló hivatkozások. Nézzük meg először az alapelvet, ami a Bibliában van, ami a Bibliában lehet tudni ilyen tudásról. Ugye, mert elsősorban a Biblia mint egy szent könyv, mint egy vallási könyv, teológia, akkor elsősorban a Biblia abban arról beszél, és azt várjunk el, az arra találjunk nyilatkozott a Bibliában, ami arról szól, hogy húha tanulni kell a vallás, a micvák, és tényleg erről van. Mózes 5. könyvében az van, hogy beszél erről, amikor lefekszel, és amikor felkelsz, és amikor úton jársz, és bárhol bármit teszel. De vannak olyan kifejezések is a Bibliában, ahol szó van nem csak a vallás tudásáról, hanem így a bármilyen tudás. Például egy királyok 5:9-ben azt olvasom, és az örökké való adat Salamonnak, ugye Salamon királyról van szó, bölcsességet és értelem, nagyon sok és nagyon széles tudása volt, olyan sok, mint a homok, ami a tengerpartján található, és Salamon királynak a bölcsességes tudása több volt, mint amit az egész környéken és egyiptomi bölcsessége, és még ettől is, attól is, még minden. És ott nagyon hosszan van leírva a 9, 10, 11, 12-es és további mondatokban, hogy mi mindent tudott, hogy amit az emberekről is, a fákról is, az állatokról is, mindent. Ami azt jelenti, hogy egyértelműen a Biblia értékeli a széles tudása a Salamonnak, hogy hú, mindenet értett, és nem csak azban írva, hogy értett a Bibliához, és értett a joghoz, a vallási joghoz, és értett a vallási filozófiához, hanem itt dicséri azzal, hogy ő mindenet értett. Azt jelenti, hogy a Biblia értékeli az általános műveltséget és a nagy tudását. Hasonló, olvasunk a Dániel könyvében 1:17, hogy Dániel és barátai, az van írva, hogy mind négyen az Isten adott nekik bölcsesség, értelem és tudás minden könyvben és minden tudományban. És Dániel még értett ezen kívül államfénytéshez is. De megint mit látunk? Hogy itt a Biblia kiemeli az, hogy mindenről tudott. Sok minden és mindenről tudott. Ez egy általános hozzáállás, ami azt jelenti, hogy a Biblia és a zsidóság nem fél a tudástól. Ugye erről majd fogunk beszélni a következő órában, hogy a nevelés és a tanítás milyen fontos dolog, mert azt akarja a zsidóság elérni, hogy mindenki tudja írni, olvasni, és járatos legyen a törvőn, és nem csak a pap, a rabbi, ez egy dolog. De ugyanígy a Biblia nem fél a nagy műveltségtől se. Ugye Salamon király, Dániel társai, ki van emelve, és nem mint egy negatív, hanem egyértelműen mint egy pozitív dolog. De ugyanakkor, amikor semmi problémán nincs mindenféle tudással, de a vallási ismereteket, a vallási filozófiát, ott jobban kell odafigyelni, hogy az, amit az ember megtanul, az hiteles legyen. Ugye egy vallási rendszerben, ha nem fognak fektetni hangsúlyt a vallás ismereteknek a hiteles megszerzésére, akkor időkérdése, ameddig teljesen el fog évülni, és teljesen vége lesz ennek az iránytatnak, ennek a felfogásnak. Na, ha nem sikerül nekünk ezt továbbadni hitelesen, vagy egyáltalán nem adjuk ezt tovább, vagy nem sikerül ezt hitelesen továbbadni, akkor itt vége. Ami azt jelenti, hogy miközben nincs problémánk itt az egész tudás és tudománynak fogalommal, ugyanakkor nagyon fontos arra kell ráfigyelni, hogy a szükséges tudás hitelesek legyenek. És érdekes módon itt kétféleképpen kell érteni. Először azt kell nézni a könyv tartalmát, és aztán azt is kell nézni, ki írta ezt a könyvet. Miért kell nézni mind a két dolgot? A könyv tartalmát azt kell nézni, nehogy olvasással az ember olyan felfogásokat fog elsajátítani, ami ellentmond annak, amit mi helyesnek tartunk. Ez egyértelmű, hogy van értelme odafigyelni a könyv tartalmára. És miért van egy értelme odafigyelni a könyv írójához, ami azt jelenti, mondjuk nem író, hanem inkább másoló. Ugye van egy könyv, aminek teljesen hiteles a tartalma, és akkor még mindig oda kell figyelni, hogy ki másolta. Ugye itt régen, a nomda feltalálása előtt, akkor itt minden könyv úgy terjedt, hogy volt egy másolója. És a másoló mindig egy-egy példát tudott összesen másolni egyszerre. És erre rá fogunk jönni, hogy nem csak a tartalmára kell figyelni, hanem a másolóra is. Miért kell figyelni a másolóra is? Mert bizonyos szempontból az ember tanulja a könyvet, és élvezi, és nagy értékes könyvnek tartja, akkor elkerülhetetlen, az ember arra is fog rá figyelni, ki volt a másolója a könyvnek. Mert régen, amikor minden könyv az ember munkája volt, ez egy valahol minden, mint a könyv azonosult, az olvasó azonosult a másolóval. Hálás volt neki, felnézett rá, hogy milyen fontos munkát végzett. Most, ha ez az ember hiteles szövegeket másol, de más eszmeket képvisel, akkor tartunk attól, hogy hiába fogja olvasni a helyes tartalmat, mikor közben azonosulni fog a másolóval, aki a könyv másolása ellenére teljesen más elveket van. És ezt fogunk látni, hogy a talmudi bölcsöknek fontos volt azt is figyelni, hogy ki volt a másolója. Nézzünk meg! A Talmud egyik helyen azt mondja, nem szabad vásárolni óra tepercset, tefillint, imasziat, zuzot, az a tepercs, ami megy az ajtófélfára, a nem zsidótól, drágább, mint az értéke. Ugye, ha látunk az nem zsidó nálad ilyen zsidó tárgyat, nem mondjuk az, hogy jaj, milyen szent ez a tárgy, és kár, hogy nem zsidó kézben van, a zsidó kézben lesz, akkor fogja használni, és tényleg azt a feladatot fogja teljesíteni, ami jár, azt mondjuk, hogy lehet megvásárolni tőle, de csak az értékért. Nem szabad többet fizetni, mint az értéke. Miért nem szabad többet fizetni, mint az értéke, ha mindenképpen szeretném azt megszerezni? Azt mondja, Mishna, ez azért, hogy a világ javításáért. Ez a szó szerinti fontos. Mit jelent az? Hogy azáltal, hogy nem fogok vásárolni drágán ezeket, ezzel segítettem. Mit segítettem? Hogy nem lesz az, hogy egyszer csak minden pénzünk el fog menni arra, hogy összevásároljunk nem zsidóktól zsidók kegyet tárgyakat. Ez nem lehet. Ha nem zsidó, azt fogja látni, hogy a zsidó még többet is fizet azért, mert nem zsidó kézben van, és szeretne visszahozni zsidó kézben, erre mindig utána fog járni mindenféle zsidó kettárgyakoknak. Az mire jó? Inkább objektívan mérünk fel menni ennek a tárgynak. Az értékes, értéket fizetünk, mert azt jelenti, hogy üzleti szempontból ez nem különleges tárgy, nem kell különlegesen keresni ezeket. Erre azt mondja a Talmud, ezt mondtunk a Mishnah, mert azt mondja a Talmud, hogy ezek szerint többet, nem szabad fizetni többet, mint az értéket. De az értéket szabad fizetni, ezek szerint egy tóra tekercs, ami nem zsidó kézben van, azt szabad, lehet használni, és nem tartok attól, hogy talán írta a bálvány imádás nevéért. Mondja a Talmud. Azok alapelvünk, hogy egy olyan tóra tekercs, szint tóra tekercs, Mózes 5 könyv, a szövege hiteles. Nem tartom, hogy valami hamisítás van a szöveg, vagy ilyesmi, a szövege hiteles. De írta olyan valaki, aki ilyen, hogy mondják, ez vakbuzgó, így ilyen nagyon-nagyon vallásos, ilyen fanatikus hívő a saját vallásában, akkor azt nem lehet használni. Nem szabad használni, mondja a Talmud, hanem el kell égetni. Miért? Mert biztos, hogy ilyen vallásos ember, aki annyira el van kötelező, biztos, amikor írta ezt a Tóra tekercset, nem arra gondolt, hogy ez egy szent tárgy a zsidó vallásban, hanem a saját bálványra gondolt, ami azt jelenti, hogy akkor teljesen ez a, az ő az írásával nem a zsidóságnak akart szolgálatot tenni, hanem a saját bálványnak. És ezért az ember, mikor ezt fogja használni, ez itt nem fog jót tenni neki, mert azt fogja mondani, hogy hú, az a vallásos ember írta, és ő pedig más vallású volt. Akkor ezt el kell égetni. Ha pedig csak nem zsidó kézben van, akkor nem kell elégetni, mert először kimondja, hogy olyan vallásos, és kimondja, hogy nem azért írta, hogy tudja ezt adni a zsidónak, aki fogja használni, mint egy zsidó szent tekercs könyvtárban. Ezzel akkor mit látunk itt, hogyha úgy lehet venni, hogy biztosan azért írta az ő bálvány megszenteléséért, mert ő egy ilyen nagyon vallásos, fanatikus hívő, akkor azt már nem lehet használni. Nézzük meg, hogy Maimonides hogy írja. Azt mondja Maimonides. Ha Bibliának a szent könyvei és azok magyarázatai és kibővítései, azt nem szabad elégetni, vagy elpusztítani, mert szent. Aki pedig elpusztítja ő azokat, akkor meg büntetés jár neki. De ez csak abban az esetben van, ha zsidó írta szent célról. Ha egy zsidó eretnek írta, akkor el kell égetni ezt a tekercset a Isten szent nevével együtt. Ugye a Tóra tekercsben nagyon sokszor fordul elő Istennek a szent neve, és elvileg sokkal nagyobb vétek az, hogy az ember elpusztítja az Istennek a leírt szent nevét, mint csak egy szent szöveget, ahol nem szerepel az ő neve. De mivel a Tóra tekercsben szerepel, azt mondja, hogy már semmi probléma nincs azzal, hogy elégettem ezt a Tóra tekercset az Isten szent nevével együtt. Miért? Azt mondja, két dolgot mond. Először azért, mert ez az eretnek, ő nem hisz abban a fajta szentségben, a zsidó szentségben, zsidó felfogású szentségben ő nem hisz. Ha ez így van, akkor amikor leírta Isten nevet, akkor nem szentelte meg. Mert akar válik szenté az Istennek a neve, amikor le van írva az ember, abban a célban írja, hogy Isten neve és a szent. Mivel ő nem hisz ebben, akkor ez nem vált szent. És akkor miért kell elégetni? Akkor megértem, hogy nem szent, és ezért nem lehet használni, mert a Tóra tekercset csak akar szabad használni, amikor szent. Miért kell ezt elégetni? Azt mondja, hogy ne maradjon neki nyom, ami azt jelenti, hogy a zsidó kézben, amikor lett neki a Tóra tekercs, ne tudjon azonosulni az író téves hitelvével. Ez abban az esetben van, hogy egy eretnek, aki zsidó, de ha egy nem zsidóról van szó, akkor nem kell abba kiindulni, hogy biztos nem írt a szent célból. Talán igen, talán nem lehet tudni, hogy milyen célból írta, akkor nem lehet használni, mint egy szent tárgy, mert talán nem szent. De semmi probléma nincs probléma maga az írásával, hanem mit kell tenni ilyenkor, nem lehet használni, mint egy szent tárgy, mert talán nem szent, akkor el kell ezt tenni, ami azt jelenti, hogy ezeket fognak összegyűjteni, és aztán eltemelni. Mert szent a tartalma, és használni nem tudom, akkor ezt el kell temetni. Szóval itt két dolog van. Először azt a szempont, hogy szent ez a Tóra tekercs, vagy nem. Nem csak arra kell figyelnem, mielőtt használunk ezt a Tóra tekercset, hogy hiteles az írása, hanem milyen célból lett írva. Tényleg minden is, minden alkalom, amikor Isten neve előfordul a Bibliában, akkor amikor írja ezt a nevet, akkor itt gondolni kell, hogy ez egy szent név. Ha pedig nem, akkor a Tóra nem használható. De az, hogy valaki nem használható, az nem jelenti, hogy az lesz égetve. Ha már abba lehet kiindulni, hogy ez egy ilyen fanatikus hívő ember, akkor biztos, hogy a saját vállalnyomára gondolt, akkor már nem is lehet hagyni, mert akkor az a probléma, az ember azonosulni fog a téves felfogásaival. Most a Maimonides azt a szót használja, mint mean. Nagyon sokszor a mean ilyen összefüggésben azt jelenti az ős keresztének. De nem minden. Az a lényeg az, hogy olyan ember, aki nem ugyanazokat a vallási hitelleket val, mint a többi zsidó. Itt a Tóra tekercsről van szó, ami talán kóser, talán nem kóser. A kérdés, ki írta, milyen célból. Nézzük meg egy másik eset. Olyan valás, olyan könyvek, ami nem bibliai könyvek. Másféle könyv. Erre azt mondja a Misna, Sanhedrin traktátusban. Minden embernek, minden zsidónak van része a túlvilágban. De mondja a Misna, szavak vannak olyanok, akik nem. Erre azt mondja, hogy kívül még az is, aki külső könyveket olvas. Aki külső könyveket olvas, akkor nincs része a túlvilági ügyvességben. Szfarim hitonim, vagy szfarim hachitonim, külső könyvek. Mondja a Talmud. Mit jelent az a külső könyvek? Erre azt mondja a Talmud, ez az a könyvek, ami a papok írnak. Mit jelent az a könyvek, ami a papok írnak? A dolog lényeg az, hogy úgy tűnik legalább, hogy itt a más vallás, más elveket vannak az elejében. És ezeket nem szabad olvasni, mert csak gyengíteni fogja az embernek a hitet a saját vallásában. Ez az a Talmud első magyarázata. Rav Jaiszév azt mondja, és másról is van szó. Itt nem arra az a probléma, itt papak és más vallási elvek, hanem itt arról van szó, olyan külső könyv például, mint Ben Szirá, azt hiszem, hogy a magyar katolikus Bibliában a Szirak fia. Ez a neve Szirak fia. Ezt sem szokott olvasni. Miért nem szokott ezt olvasni? Milyen rossz van abban a könyvben? Erre azt mondja Rási, a probléma nem a tartalmával szintén rossz, hanem inkább a probléma az, hogy üres. Ilyen, a mondani valója az üres, ha mondani valója üres, akkor kár az időért. Itt akkor itt egy másik elvet hozunk fel, és mi a dolog lényege? A dolog lényege az, hogy az ember ne pazarolja az idejét a semmire. És itt van az az alapelv, ugye, hogy mivel a Bibliában, Mózes 5. könyvben az van írva, hogy tanulni kell a Tórát, a zsidóságot éjjel-nappal, akkor nem, hogy ne olvasson olyan tanakat, amilyen semmi mondani üres. És a tanulnak a kezd hosszasan, a tanulnak kezdett hosszasan foglalkozni abban, hogy mik azok az üres dolgok, ami található a Szirák körvében. És a tanul próbál ezt is, azt. Végén azt mondja, a tanul, hogy olyan üres dolgok, az például az, ami írva van, az, ami írva van, hogy az az ember, akinek ilyen kicsi a szakálla, azt jelenti kevés hajszál van a szakállában, akkor őt bőcs. Az az ember, akinek nagy tellis a szakálla van, buta. Miért? Mert az ember, amikor tanul, akkor nagyon sokszor lehet az ember, amikor tanul, akkor a szakállat múlt. Mi azt jelenti, hogy a szakállat múlt, akkor azt jelenti, akkor ilyen 1-2-3 hajszál kijön. Idővel ilyen elég ritka a szakállat. Az az ember, aki tele szakállat, ez egyszerűen soha nem gondolkodott, soha nem elmélt semmiben. Mondjátam, hogy ez milyen üres dolog, vagy ez másik dolog. Az az ember, aki adni neki egy pohár vizet, és akkor itt kezd bele fújni a pohárban, akkor ez a legjobb üzenetek arra, hogy nem szomjas, se tehető, bármit akar csinálni, de nem inni. Az az ember, akinek adom a kenyeret, azt mondja, mivel egyek ezt a kenyeret, mi mellett? Ezek szerintem nem helyes, csak aki helyes nem tesz fel a kérdést, miért van kenyer a kezében. Azt mondja, a Talmud, ezek mind üres dolgok, és az üres dolgokat emiatt ne olvasan ezt az ember. És emiatt mondta Rav Jojzsef, hogy nem szabad olvasni a Bezzira, mert üres dolgok. De folytatja a Talmud, azt mondja Rav Jojzsef, de vannak benne jó dolgok is, azokat szabad idézni. Azt mondja, az ember ne töltse el az idejét végigolvasni a könyvet, végig tanulmányozni pontosabban a könyvet. Miért? Mert a legtöbb dolog benne üres. Azok a dolgok, amik nem üresek, azt lehet tanulni, és lehet ismételni. És a tanul azt mondja például, aminek van üzenete, egy jó feleség, ez egy jó ajándék, egy rossz feleség, az egy betegség a férjének. Ilyenkor el kell válni. A jó feleség jár jól a férje is, és kétszer van hosszú életet él. És vigyázz, ha látod csinos, kedves, csinos nőt, akkor ne figyeljen rá, bámulni fog, és figyelni fog a csinos nőket, akkor előbb-utóbb meg fog botlani benne. Ez példa azt mondja a Jöjszülő, nagyon pozitív üzenete van a dolognak, és mit jelent az, hogy kétszer annyit él, az nekem jó felesége van, mert azt mondja rá, hogy szó szerint kétszer annyit él, azt jelenti, hogy élvezni az életet, és olyan tűnik neki, mint a dupla lenne. Mindenképpen ez egy pozitív. Mi azt jelenti, hogy itt két dolgot olvastunk a külső könyvekről. Az egyik az, amit a papa írnak, ami úgy tűnik, hogy ez egy olyan könyv, ami más hitelveket mond, és emiatt mondja, és az, aki olvasni ilyen könyvet, akkor nem lesz részt a túlvilági hűségben, ez érthető. A másik magyarázat az, hogy nem, üres. Az egész ideje elmegy semmivel, és emiatt nem lesz részt a túlvilági hűségben, mert eltölti az idejét semmivel. És így, ez érdekes dolog, ez érdekes fogalmat ismerünk itt meg. Ugye ismert dolog az, hogy a Bibliában benne van a tanulni kell. Az embernek tanulnia kell mindig. Az az előző nem csak az, hogy ha az embernek kedve van tanulni, akkor szép dolog a tanulni. Tényleg a Biblia kötelezi a zsidót, hogy éjjel-nappal, amikor szabad ideje van, akkor az ideje Tóra tanulással, zsidóság tanulással töltsen. És itt mondja a Talmud, hogy ez olyan szigorú dolog, hogy az embernek van szabad ideje. Miért? Mert a hangsúly a szabad idő van, mert a sehol nincs írva, hogy az embernek nem szabad menni dolgozni, hogy legyen megélhetése. Az teljesen természetes a szabad. De amikor befejezi a munkát, akkor megint szabad ideje van. Szabad ideje van, akkor már is a tanulásra kell tölteni. És pont a Talmud tovább. Az, aki olvas egy verset, olyan bétmista ott, ez olyan, mint egy kávézóval, olyasmi, akkor ez rossz. Milyen rossz az? Vagy kocsma, vagy kávézó, vagy kocsma. Miért? Mert mi azért olvasnék fel egy alfakereti bérbe, az csak a társaság jól érezze magát. És ez rossz. Miért rossz? Miért az a társaság jól érzi magát? Magyarul, mert a túra nagyon szomorú. Ilyenkor, és azt mondja, ugye tépletesen, az Istennek, világ ura, te gyerekei engem viccekre használják. Ó, van társaság, és valaki idejre szép verset a Bibliában, ó, milyen viccesen. Mondja neki Isten a Tórának. Figyelj, most tesznek, isznak, azt mondja, hogy munka vége, vagy ebédszínet, mit vársz el? Mit csinálják most? Miért nem lehet nekik egy kis szabad ideje, kis jól érezzenek magukat? Mert azt válaszol a Tóra nekik. Világul! Ha ezek olyan emberek, akik Bibliát szoktak általában tanulni, akkor most az van szabad idejük, tanuljanak Bibliát. Ha ezek olyan emberek szoktak tanulni általában Misnát, akkor tanuljanak Misnát is szabad. Ha ezek olyan emberek, akik Talmudot tanulnak, és mélyen szoktak foglalkozni a törvényekkel, akkor foglalkozzanak azzal. Mi az a szabad idejük van? Szabad idők van, az ezzel azt mutatnak, most nincs kedvünk tanulni, hogy foglalkozni a túrával a zsidósággal. És ez a negatív. Mert ez nem az a probléma, semmi probléma nincs azzal, hogy az ember jól érzi magát és a társasággal együtt. A probléma a másik oldalon van, hogy ez mi helyett? Tanulás helyett. Tanulás helyett, hogy nem lehet. Akkor itt egyértelműen a Talmud lefekteti azt az alapelvet, hogy az embernek egy nagyon intenzív életet kell élnie. Szerintem folyamatosan arra kell gondolni, mi a értelme. Nem az a cél az embernek, hogy tudjon menni dolgozni, és ha dolgozik, akkor mondjuk pénzt keres, és a pénzt keres utána az időre fog tudni menni nyaralni, lustalkodni és semmit csinálni. Nem. A Talmud teljesen másképpen képzeli előtt. Azért kell menni dolgozni, az ember tudjon is pénzt keresni, és a pénzt keresnek el tud látni magát, a családját, és a szabad idejében tudjon tovább tanulni. Mert szerint egy állandóan nap, mint nap, minden percben nem az a cél, hogy szeretném jól érezni magamat, szeretném hasznosan kihasználni az időmet. Teljesen más felfogás. Az egyik azt mondja, hogy jól érezni magamat az a cél, a másik azt mondja, hogy a cél az én életemben az, hogy a leértem 50, 60, 80, 100 évet hasznosan éltem le az időmet. Hasznosan azt jelenti, hogy folyamatosan intenzíven foglalkoztam az életemben. Nézzük meg, ez mind a babiloni Talmudban található Sanhedrin traktátusban a 10. fejezet. Nézzük meg ugyanezt a témát a Jeruzsálemi Talmudban. A Jeruzsálemi Talmud ugyanez van, Rabbi Akiva azt mondja, hogy külső könyveket nem tudok olvasni, külső könyvet, mint én nem vallási könyv, például ez Sziráknak a könyv, vagy Bennáma, nem tudom pontosan, hogy ez a Bennáma, de mondja a Jeruzsálemi Talmud. Homérosz könyvei, ugye Homérosz írásai, költeményei, és minden más könyv, ami ezzel után írva vannak, aki olvassa azokat, az olyan, mint a levelet, mint egy kedves levelet olvasna. Lehet azt mondani, hogy valaki kap egy levelet egy barátjától, akkor ha ezt a levelet el fogja olvasni, hogy jár neki jutalat, nem jár semmi jutalat. Nem egy vallási előírás, hogy el kell olvasni egy baráti levelet. Egy jár büntetésed, vagy elolvasod a baráti nevet, az sem. Tehát egy barátja írta, érdeklődni után mesél neki az életéről. És hasonló mondja a Talmud, aki olvas Ben Sziráknak a könyve, az üres. Az semmi. Eltölti az idejét semmivel, az negatív. Aki Homéroszt olvas, az nem negatív, mert nem tölti az idejét semmivel, szép olvasmány. De egy feltétel van ennek. Ez olyan cél, ilyen könnyű olvasásnak lehet. Mert szinte egy kis talán úgy lehet megfogalmazni, egy kis kikapcsolódás. Mert még akkor is az ember ilyen intenzíven élni az életet, és próbál állandóan az idejét hasznosra felhasználni, van olyan, hogy egy kicsit kikapcsolódás. A kikapcsolódás akkor könnyű olvasmány. Van értelme, szépen nem van írva, de mondja a Talmud, és a Talmud idéz a Prédikátor könyvéből 12/12. Úgy szól a vers. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Ami azt jelenti, ha az ember, a Talmud úgy értelmezi ezt a mondatot, a sok könyv, lehet sok könyvet írni. Sok könyv az szintén nem vallási, mert a vallási soha nem sok. Maga az a sok könyv azt jelenti, akár nem vallási könyv. Semmi probléma nincs maga az alapfogalom, az más könyvek is vannak. A probléma ott van, amikor már ez a könyv elfárasztja az embert. Ami azt jelenti, ha az ember elmélyül benne, nem egy kikapcsolódás ez neki, hanem ez már egy foglalkozás, ez már nem helyes. Miért nem helyes? Mert ha már akarja az időt használni és elmélyülni valamiben, akkor azt van a Tóra és a zsidóságon lehet elmélyülni. Ha ez egy könnyű olvasás, az rendben van. Tehát ember kezdik kutatni, inkább kutasson a Tórát. Hát ugyanez, hogy itt egy picit lehet mondani kicsit lazább, mint a babilonia Talmudban. A babilonia Talmudban nem volt a kettő között. Vagy Tóra tanulás, vagy az ember elmegy a kávétó, vagy a kacsalán, azt is tanulni kell. Vagy étterem, de talán étterem, az még ez mégis a jobbik szó. Semmi probléma, mehet az ember, mert enni kell, inni kell, akar találkozni valakivel, de ahogy olvastunk a képletes beszélgetés, a Tóra és az Isten, a Tóra és az Isten között, hogy mivel foglalkozik az ember ilyenkor, miközben ebédel, vacsorázik, reggelezik, Tóra tanulása. Talán innen van az, amit szoktak mondani, hogy olvastam egy amerikai író, Philip Roth úgy írja, hogy egy zsidó író, és nem zsidóval házasod. Azt mondja, van egy előnye annak, amikor a feleséged nem zsidó, miért? Mert ha elmegyek, apkosom még, hogy azzal a családban ebédelni, akkor ebéd alatt nem oldjuk meg a világ összes problémát. Ami azt jelenti, hogy nem egy intenzív beszélgetés, ez ilyen semmi mondó, könnyű beszélgetés, miközben a zsidóknál inkább ilyen rögtön ilyen mély filozófia, mély világ problémákat fognak kezdeni tárgyalni ebéd közben. Mi a dolog alapja? A dolog alapja az a felfogás, amit előbb mondtunk, hogy a Talmud szerint, hogy a babilonia Talmud úgy írja le, étkezés közben ugyanígy kell tanulni. Akkor valamiről beszélni, hozz fel ezt egymást a tanulásból. Ez a könnyű, semmi mondó beszélgetés az itt nem helyes, intenzíven kell. Csak azt mondjuk, hogy mindig a zsidók itt valahogy ráfogtak, hogy mindig intenzíven kell mindennel foglalkozni. A Jeruzsálemi Talmudban mégis van ez a fogalom, hogy egy ilyen kikapcsolás, könnyű olvasás. Én egy kicsit tovább. Ha keresünk a Talmudban, akkor ilyesmit fogunk találni, hogy még akár olyan könyv, ami a végén bekerültek a Talmudban. Ugye a kánonban bekerült, és része az nem a Talmudban, a Bibliának, mégis szó volt arról, hogy ott van a helye a Bibliában, vagy nem. És milyen könyvekről van szó? Például, Salamon királynak a példabeszéde és prédikáta. Azt mondja a Talmud, talán itt a saját bölcsességéről van szó, és nem isteni dolgokról van szó. Nem van egy profécia, hasonló, hanem csak saját bölcsessége. Ami azt jelenti, hogy a Talmud abban indul ki, hogy minden, ami bekerült a Bibliában, az csak olyasmi lehet, ami szent, és Isten szava. Mózes öt könyve egyenes idézi Isten, a többi könyve is, proféta idézi Isten. Prédikátor és példabeszédek, az talán csak Salamon király bölcsességére. Végül azt mondta, hogy nem, mégsem. mégsem, mert a Salamon király bölcsességéről van szó, akkor sokkal több lenne. Mert az van írva, hogy mindenhez érted és mindenről beszél, és mivel én mégis tudom, ilyen kis körülről van szó, ezért szerint ez az, ami ismeri szava. Hogy egy másik, Eszter körülben. Le van írva Eszter története, szeretett csak egy történet, és megint nem isteni, akkor erről is szól a Talmud. A legérdekesebb, amiről a Talmud szól, ugye van a Prédikátum, Rut könyve, a legérdekesebb az a énekek éneke. Énekek éneke, mi van az a legjobb? Az van leírva, hogy egy ilyen szerelmi kapcsolat. És akkor mennyasszony is bőlegen, és hol van ennek a helye a Bibliában? Hol van itt egy vallási üzenet? És akartak ezt beszélni. És a végen ott van írva, hogy azt mondta Rabbi Akiva, hogy Istenem, az éneket énekéről nem lehet mondani, hiszen de rosszat, mert az éneket éneke olyan különleges, ha az összes többi szent íratok szentnek számít, akkor az éneket ének az a szentnek a szent. Miért? Mert úgy kell érteni ez a szerelmi kapcsolat, hogy ez a zsidó nép és az Isten közötti kapcsolat. És ha ez így van, akkor ennek egy nagyon komoly üzenete van. Hogy a zsidó nép vágyakozik az Istenhez, az Isten pedig nagyon akarja, hogy várja az ember, a mitzvák, a vallási parancsolatokat teljesítse, így már teljesen másképpen néz ki. Aztán még egy másik helyen mondja a Talmud, hogy ugye erre van rogatva, hogy a Prédikátor könyve bekerüljön a Bibliába, vagy nem. Még az is van szó a Talmudban, hogy még akartak kivonni a forgalomból a Prédikátor könyvet. Miért? Mert ellenmondások vannak. Milyen fajta ellenmondások? Olyan ellenmondás, a második és hetedik fejezet között egyik helyen az van írva, jobb a az ember mérges, mint amikor nevet, aztán a másik az írva, ó, de jó az ember nevet, és egyik helyen az van, hogy minek az öröm, a második helyen az öröm az nagyon jó, ellenmondások vannak, ennek a könyvnek nincs értelme. De azt mondták, mivel a könyv eleje és a vége is, még sok minden máshol vannak olyan mondások, ami egyetlen arra tanítja az embert, hogy az Isten parancsolatot teljesíteni kell, akkor értékeskedik. Mivel az ellenmondásokat, akkor a tanba az ellenmondásokat megoldja. De az, mielőtt találtak benne, hogy van egy üzenete, egy pozitív üzenete a könyvnek, azt mondtak, ennek a könyvnek nincs értelme hagyni, mert ellenmondások zavaros. Zavaros a könyv üzenete nincs, ki kell vonni a forgalomban. Amikor látták, hogy van üzenete, aztán igyekeztek megoldani a ellenmondások, és akkor maradtak. Hasonló mondja a Talmud, volt a példabeszédeket. Ott is vannak ellenmondások, és akkor miért nem mondtak ki ezt a forgalomból? Mert azt mondtak, minek kivonni ezt a forgalomból, amikor már láttuk az előző esetben, hogy meg lehet oldani az ellenmondásokat, és mindig lehet találni benne ezekben a könyvekben az üzenet. Szóval mit látunk itt? Azt látunk, hogy még azok a könyvek is, amik most a Szent Bibliának a része, azokat is figyeltek, hogy ha ezt adunk az emberek kezében, mindenképpen egy legyen pozitív üzenete, szent szöveggel tartalmazom, és ne legyen olyan, amit nem lehet érteni, ellenmondása vannak. Ha ez nem sikerült volna megtalálni ezekben a könyvekben, akkor akár ki is mondtak ezt a forgalomban, ez bizonyos cenzúrát végeztek rajta. Most érdekes volt az a kifejező, hogy ezt előbb olvastunk, ugye amikor azt olvasunk, a Homéros lehet olvasni, akkor úgy volt a megfogalmazás, Homéros, illetve azok a könyveket, amit innentől kezdve írva lesz. Mit jelent azok, amit innentől kezdve írva lesz? Ugye arra van szó, hogy itt már a Biblia le van zárva, a Bibliában új könyvek nem lesznek, akkor mind a többi könyv az semlegesnek számít be. A szentkönyveknek vége van. Szentkönyvek természetesen az vagy maga a Biblia, vagy kommentár a Bibliához. A többi könyv az már, ami új, ami azt mondja, nem kommentár a Bibliához, hanem olyan, mint a Homérosz, semleges. Igen ám, de itt már ez addig úgy hangzott a Homérosz, mint semleges, ameddig még úgy fogtak fele, hogy a tartalma nem általános. Aztán elterjedtek olyan könyveket, amit a bölcsők negatívnak fognak fel, ami azt jelenti, hogy itt más vallási elvek is hasonló, és érdekes, hogy itt maga a Homérosz szó, innentől kezdve már nem egyértelműen a Homéroznak olvastak, hanem Hamira, és akkor abban a szóban van, hogy súlyos könyvek, súlyos tartalma. Mi azt jelenti, ez nagyon érdekes, hogy a Homérosz szót héber megvették, és a héber szótárban kerestek. Mit jelenthet ez a szó, és akár összetett szó, vagy két külön szóval áll. Miért? Mert volt egy időszak, amikor a Homérosz, mint Homérosz volt egy ilyen semleges, a jövődőnői számos szerint, aztán inkább hangsúlyoztak az, hogy van a negatív könyvek, nem a semleges könyvek, hanem a negatív könyvek, ez azok a könyvek, ami kimondottan más elveket tanít. Például, mondja a Talmud a Sabbat traktátusban. Mi van akkor, ha kitör a tűz szombaton? Szombaton nem szabad eloltani a tüzet. Ez nagyon komplikált kérdés, mert a kár most óriási lehet. Ugye az ember nincs otthon, és leég a háza, akkor mit lehetett csinálni? Nem volt ott, senki nem vette észre, amikor már észrevették már, hanem nem volt semmi a háza. Itt ebben az esetben, hogy jelen van, pici még a tűz, de szombaton nem szabad eloltani a tüzet. És nincs senki, nem zsidó, aki nem pihen szombaton, akinek nem kötelez, akinek nem tilos szombaton a tüzet, akkor lényegében nincs mit csinálni, ha csak nem veszélyes lehet az ember életére. Ha nem vagyunk biztos, hogy mindenki fog tudni az égő házból időben menekülni, akkor természetesen elve voltani a tüzet. De ha nem, akar megmenni. Az a kérdés, itt vagyunk, látod, hogy van tűz, ha eloltani nem tudunk, akkor a kérdés, mi mindent szabad nem tenni a házból. És akkor talán foglalkozik, hogy túl sokat nem lehet, mert nem egy nagyon bevelet a mentésben, és erre azt mondja, hogy már csak ettől lehet eloltani a tüzet. És erre csak ilyen minimális szabad menteni. Amit szükség van arra, szombatra szabad kimenteni a tűzből. Ez egy nagyon komplikált kérdés, és még sok részlet is van. Az is van írva, ha ez egy városban van, akkor soha nem tudja azt mondani, hogy biztos, hogy mindenki fog tudni kimászni. Honnan tudod, ha itt egy kis ház van, egy szobás, egy emeletes ház, és körülötte üres, akkor te látod, ki van bent, de ha itt egy város, vagy ilyesmi, akkor nem így van, de ez egy külön téma, hogy mikor szabad eloltani, és mikor nem. De abban az esetben, amikor nem szabad, mondja a Talmud, hogy olyan könyvek, ami más vallású papok írtak, azt nem szabad menteni a tűzből. Miért? Mert nem fogod tudni használni, mert ilyen könyvet nem szabad használni. Akkor azt kell hagyni, és el fog égni. Erre azt mondja Rabbi Yossi, ha 7 nap van, akkor még tűz nélkül is mit kell csinálni? Ki kell vágni belőle az a kis pergamon rész, ahol Isten neve szerepel, a többit el kell égetni. Csak Isten nevet nem szabad elégetni. Erre azt mondja Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon azt hiszem, hogy az első századi bölcs volt, hogy tudnátok ezt, ha az én kezembe fog kerülni egy ilyen könyv, ami hiába Biblia, most miről van szó itt? Itt egy Bibliáról van szó, ami más vallású pap, vagy egy ilyen nagyon fanatikus hívő, más vallásban hívő ember írta, és ez egy kicsit az embert tudja magához vonni. Ha én kezembe kerül egy ilyen Biblia, akkor nem várnék ki belőle a Isten nevet, hanem egyben elégedném. Miért? Mert tudnom kell. Ha valaki fut utánam, akar engem megölni, akkor szabad bemenni egy bálvány imádóházban, egy templom, más templomban. Miért? Mert életveszélyes. De ezekben a templomokban nem szabad menni, ami ott volt azon a környéken. Miért? Mert a többi bálvány imádó, ez egy hagyomány, ezek nem ismerek a zsidóságot, nem azon nevelkedtek, és ezért nem, azért nem zsidó vallások, mert a család nem az volt, nem ezt tanultak. De itt arról van szó, hogy zsidó vallásúak voltak, és áttértek egy más vallás és más templomra, ezek nagyon veszélyesek. Mint a milyen szempontból, mivel ismernek a vallásukat, és ennek ellenére más vallások lettek, az már nagyon veszélyes. És emiatt ilyen könyveket nem szabad menteni a tűzből, és még egy-több napban akár is el kell pusztítani. És egy kicsit úgy tűnik, egyik bekezdésből úgy tűnik, hogy itt egy Bibliáról van szó, amit másik ilyen fanatikus hívő ember mások, vagy maga a könyvnek a tartalma is olyan, ami nem Biblia, hanem más vallásúnak a hitelvét tanít. És ez a Maimonides nagyon hosszasan és részletesen leírja. Azt mondja, nagyon-nagyon sok könyv van, mindenféle szekták, mindenféle vallások, mindenféle vallásoknak. És ott le van írva, mik a hitelvek, hogy kell ezt a vallást szolgálni, stb. Stb. Azt mondja majd, az Isten megtiltotta nekünk ezeket a könyveket, az olvasása. Mi a dolog lényege? A dolog lényege az, hogy ha foglalkozni fogunk más vallású elvekkel, akkor esélye van arra, hogy fontani fog minket, és legalább annyira kicsit gyengülni fog a vallási gyakorlat, a saját vallásunk. És nem az a dolog lényeg, hogy más vallások. Minden olyan könyv, ami képes az embert zavarban hozni, és olyan kérdéseket feltenni, és nem ilyen irányba tanítani őt, ami pozitív, ami erősíti a vallását, mind nem szabad olvasni. És mi a dolog lényege? Mert ha az ember olvasni akar valamit, akkor olyasmit olvasol, ami erősíti a hitet, erősíti az élet fontosabb értékeit, és nem ellenkező dolgokat tanítja őt. Ami azt jelenti, egy olyan könyv, ami egyértelműen más elveket val, vagy olyan könyv, ami esetleg csak itt felteszi a kérdéseket, és talán azt tanítja, hogy az értékek nem fontosak. Ez nagyon érdekes dolog az, és szomorú is, maga Maimonides, aki hát világhíres zsidó filozófus, világhíres zsidó rabbi, jogász írtanak könyvet, őt magát is vádoltak azzal, hogy az ő könyveiben vannak más elvek, és el is égettek Franciaországban is. És a környéken, 13. században voltak olyan könyvei Maimonidesnek, amit megtiltották, sőt, el is égették. Miért? Mert azt mondtak, hogy a jogi részei a könyveiben teljesen rendben vannak. De attól a filozófiáról beszél, túl sokat tett át a görög filozófiával, Arisztotelesz és másoktól, és emiatt nem az összes vallási szöveget, amit leírok, tiszták van, ami egy kicsit érezhető benne a görög filozófiának a hatása. És ez elégedett. Természetesen idővel rájöttek, hogy ez nem így van, és majdnem így ez visszaáll be helyére. De mindenképpen volt egy idő, amikor úgy gondoltak, hogy ha valaki elolvas Maimonidesnek a filozófiát, akkor gyengülni fog a kapcsolat a zsidó vallással. Külön kitér a Talmud arra, hogy volt egy idő, amikor megtiltották, hogy az ember ne tanítsa meg a gyereket görögül. Mindjárt fogunk látni, hogy görögül, a görög nyelvet, vagy a görög mitológia és filozófia. Mondja a Talmud, hogy háború volt Jeruzsálemben, és a rómaiak körülvettek Jeruzsálemet. És a zsidóság maga két részre oszlott, ez két testvér volt, és egyik része bent volt Jeruzsálemben, a másik része együtt harcolt a rómaiak, pontosabban a római jöttek segíteni ezeknek a zsidóknak. És mivel a szentében minden nap áldozni kellett, úgy csináltak, hogy minden nap a fal leengedtek belőle a falról kis pénzt, és helyette kaptak egy kis állatot, és azt áldozatot bemutatták. A végén volt egy zsidó bentről, aki tudott görögül, és szólt a rómaiaknak, kint figyel, ameddig folyik az áldozás, addig nem lehet legyőzni minket. Ezért hibás az a felfogás, hogy közben keresünk egy kis pénzt, nem. Ti hiába körülvettetek Jeruzsálembe háborúban, azzal, hogy minden nap beengedtek egy állatot, ezzel megerősítettek Jeruzsálemet és a fentét. És erre másnap, amíg leengedtek a pénzt, helyette nem egy kócsa állatot küldtek, hanem egy disznót. És akkor vége lett az áldozásnak, és akkor tényleg a vége lerombolt a szentés. Erre azt mondja a Talmud, abban az időben azt mondtak, átkozott legyen az ember, aki megtanítja a gyereket görögül. Ugye, mert az, amit ő tudott görögül, ezért tudott üzeni az ellenségnek kint. Idány szól a történet. Kérdezi a Talmud, és tényleg nem szabad más nyelvet megtanítani, pedig Rabbi Júda ekkor azt mondta, Eretz Izraelben, Izraelben mi értelme, hogy arami nyelvet beszéljenek, vagy szurszi. Szurszi egy ilyen nyelv, ami közel van az aramihoz. Vagy beszéljenek héberül, vagy beszéljenek görög. Az arami, vagy a szurszi, hogy jön ide. Miért a görög inkább? Mert a görög nyelv az a szebb. Ez egyik mondás. Másik mondás, mondta Rabbi Jósz, hogy Babilóniában minek használja az arami. A zsidó vagy használja a hébert, vagy használja a perzsat. De miért? Ezek szerint nem volt probléma itt a másik nyelven, még görögül is azt mondja a Júda, hogy héberül vagy görögül, arámiról volt problémája. Mert azt mondta a Talmud, az a különbség, a nyelvet szabad tanulni, de nem a görög filozófia, mitológia. Ennek az embernek nem az a probléma, csak tudat görögül. Ő azonosult azokkal, akik kint voltak. És mivel azonosult velük, ezért adott nekik ötletet. És emiatt megtiltottak egy külön tilalom, hogy nem szabad megtanítani ezeket. És a Talmud azt mondja, hogy mégis volt, akinek megengedték, hogy tanuljanak meg a görög filozófiát. Miért? Mert ők állandó kapcsolatban voltak a hatósággal, és akkor élet egy kicsit szélesebb tudással, világi tudással rendelkezni. Mi a dolog lennél, miért idéztem ezt az egészet? Itt van az a kérdés, hogy egyáltalán szabad-e tanítani akár görög nyelvet, vagy akár görög filozófia és mitológia, és a végén azt mondjuk, hogy nyelvet igen, de a görög filozófiát nem. Másik helyen mondja a Talmud, megkérdezi valaki Rabbi Ismaelnak az unokaöccse. Én már végig tanultam az egész Tórát. Szabad-e most török filozófiát, mitológiát tanulni, vagy nem? Mert azt mondta neki. Bibliában az van írva, hogy az ember éjjel-nappal tanulja a Tórát. Igen. Találja magadnak az olyan időm, hogy se éjjel, se napot, se a napot tanulja, se az éjszakát, akkor szabad neked tanulni görög mitológiát. Ami azt jelenti, kicsit úgy tűnik, nincs elvi probléma maga a tudása. De ez a tudás, ez másik tudás helyet fog jönni. Ezzel már problémám van. És ez itt, amit itt érdemes itt felfigyelni. Voltak olyan dolgok, olyan könyveket, amit azért mondja a Talmud, hogy ez nem szabad olvasni, vagy el kell pusztítani, mert a tartalma ellentmond a saját vallási elveinknek. Az egyfajta könyv. Aztán van egy másik fajta könyv, ami maga a könyvvel nincs probléma, a tartalma hiteles, üzenete van minden, de az, aki másolta a könyvet, az egy fanatikusan hisz egy másik vallásban, és az ember, aki olvas ezt a könyvet, azonosulni fog a másolóval. Ez a második kategória. A tartalom hiteles, de az ember, aki írta, nem hiteles. Sőt, más elveket képvisel. Ezzel is volt problémánk, itt már maga a könyvvel volt probléma, szintén, mert ezzel az ember azonosulni fog a másik. A harmadik pedig az, aminek semmi problémám nincs a könyvvel vagy a másolóval, mert ez inkább a semleges kategóriában tartozik. Ugye előbb szólt a semleges kategória, ami könnyű olvasmány lehet, de akkor összesen annyi a probléma, hogy ez a Tóra tanulás helyett. És a Tóra tanulás helyett az így nem jó. Akkor elvileg most, amikor most arról az elvről beszélünk, hogy az információ és mindenféle elveknek a szabad áramlása, bárki tanulhat, bárki jusson el bármilyen információt, akkor itt van egy olyan, hogy a zsidó vallás nem ért egyet ezzel. Ugye a Talmud több helyen mondja, más vallások könyvek, egy problematikus másoló, hogy egyáltalán semleges, az már nem helyes az olvasás. De itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog. Akár más vallások könyvek is. Ha van célja annak, amit én tanulok, akkor szabad. A probléma az van, hogy az ember azt mondja, hogy a bölcsességet én keresek a világi dolgokban, nem a zsidó vallási dolgokban. Ez az, amit a tanulat azt mondja, hogy nem helyes. Szóval van egy cél, ami miatt szeretném tanulni a másik dolgokat, az semmi probléma nincs. Példa. Az egyszerű példa az, az ember azt mondja, én a vallásra szeretnék foglalkozni, csak akik szakmát kell tanulnom, és emiatt kell járni egyetemre, emiatt kell tanulnom világi tudományokat, hogy tudjak megértést szerezni magamnak. Akarsz miatt tanulni, ez a probléma nincs. Ha az ember azért megy el az orvosi egyetemre, csak azért, hogy ott van a bölcsessége, azt mondjuk neki bölcsesség. A Tórában nagyon sok bölcsesség van. Még orvosi téve is található elvek is olyasmi. De az ember azt mondja, hogy igen, de nem mindenki tudunk itt megérni a viságot, ezért szeretném megtanulni, hogy most semmi probléma nincs. Ez az első szinten. De még más vallású filozófiában megvan, az sincs probléma, ha megvan célja. Például, mondja a Talmud, a Sanhedrin, a legfelsőbb bíróságnak a bírái, mindenkinek kellett ismerni, nem csak a zsidó vallás alap elve és részletei, hanem más vallások alap elve és részletei. Miért? Ha felmerül bármilyen kérdés egy másik vallással kapcsán, hogy mondjuk egy bálványimádás, vagy nem, vagy szabad úgy tenni, vagy nem. Hát ha a rabbi nem ismeri a más vallási elveket, akkor hogy fog tudni ítéletet adni a kérdésben. Ezért mondja a Talmud és Maimonides is több helyre van írva, hogy a Sanhedrin tagjait más polású filozófiát szolgál mindenféleket, hogy tudjon ítéletet. Ami azt jelenti, hogy nem azért tanult, mert nem volt biztos a saját vallásában. Teljesen biztos volt a saját vallásában. De akkor is fontos neked ismerni minden másnak, ha el tudja a véleményt mondani. Mert ha ezt a tudást használni kell a munkájához, akkor szabad azt is tanulni. Ami azt jelenti, mind akkor után, amit olvasni kell, hogy mit nem szabad olvasni, emiatt nem szabad olvasni, amiért nem szabad olvasni, ez csak akkor az ember azt mondja, ezt muszáj olvasnom, mert ez az én műveltség. Mert azt mondjuk, neki figyel. Igaz, az ez műveltség, de neked van ez egy fontosabb műveltség, hogy neked meg kell tanulni, mert a zsidó vagy, a zsidónak a legfontosabb műveltség az, hogy járatos legyen zsidóságban. Ha utána, mint valami miatt foglalkozása, vagy más miatt fontos ezeket megtanulni, akkor már nincs probléma a dolog. Ugyanúgy szabad menni dolgozni, úgyhogy szabad tanulni ezeket a dolgokat is. A cenzúrában még egy dolog, amit fontos tudni, ezt a Lubács előtt mondta, sírszállalni. Azt mondja, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy mint tudom én, hogy állami tanterveket tanítanak, és akkor tanult bizonyos könyveteket át kell venni, és van benne olyan fejezetek, vagy olyan képek, ami nem felel meg annak a légkörnek, amit tanítanak a zsidó iskolában, vagy egy vallási iskolában. Mert volt olyan bevett szokás, hogy azokat az oldalak, vagy azokat a képeket leragasztanak. Mielőtt a gyerekek megkapják a könyvet, akkor előtt megkapják, leragasztanak. És akkor így nem fogják látni. Mert azt mondta a Lubács rögtön, hogy ez nem helyes. Miért? A gyerekek a kezében kap egy könyvet, akár 500 oldalas könyvet, és négy helyen van valami leragasztva, akkor csak az érdekli. Mi van a leragasztott részen? Ami azt jelenti, amikor azt akarok elérni, hogy valaki ne olvasson valamit, ami esetleg rossz hatással lehet rá, akkor nem mindig az a jó, hogy elvelégetni. Ki kell tépni, le kell ragasztani. Sokszor, még akár az jobb az is azt mondani, hogy nem mondani neki semmit, hanem pozitívan tanítani, hogy ez fontos. Más dolgokat figyelmen kívül hagyni, ez sokkal pozitívabb, mint a harcolat. Ugye ez a filozófiában úgy szoktak ezt mondani, hogy valaki bejön egy szobában és sötét van. Akkor lehet kétféleképpen lehet harcolni a sötétséget. Ha lehet harcolni a sötétséget, az ember kell verni a sötétséget, egy ilyesmiért, akármit fog csinálni, a sötétség erősebb lesz nála. Nem tudja tudni megverni a sötétséget, hogy a sötétség hagyja el a szavát. De az ember azt mondja, hogy én nem fogok harcolni a sötétséget, én a fényen fogok foglalkozni. Akkor abban a körben megütött egy kis fény, akkor már nincs sötétség. Mert azt mondja, nem mindig az a cél, kidobni, megtiltani, hanem inkább az olyan erősen tanítani a pozitívat, és nem kiemelni, és rámutatni a gyereknek, nézd csak meg, ez rossz, ez az, amit nem tanulunk, hanem ne hagyjuk. De a gyerek azt mondja, hogy nézd csak meg a szüleinknek, a tanárainknak, ez fontos. Minden más nem fontos, és akkor ez az a példa, amit követni fog. Mert ha harcolok valami, akkor az is már fontos nekem. Én harcolok vele. Ez itt nem biztos, hogy ez a helyes. Ami azt jelenti, mindenképpen, még akármilyen liberálisak vagyunk, minden ember megtanítja a gyerekét, vagy szeretne megtanítani a gyerekét valamilyen alapelvekre az életben. Valaki arra fog megtanítani a gyereket, hogy liberális legyen. Valaki meg fogja tanítani a gyereket, vallásos legyen. Valaki meg fogja tanítani a gyereket, ateista legyen. De mindenképpen próbálja a gyereket valamilyen irányba tanítani. Természetesen, ha valamilyen irányba szeretnék tanítani, akkor nem hasznos, hogy közben ellenkező dolgokat is tanítam őt. Nem azért, mert nem bízok a gyerekbe, én szeretném a gyereket hozni olyan helyzetbe, hogy stabil életfelfogása legyen, és utána természetesen gazdagíthatja az tudását, műveltséget. Egy irányba kell őt tanítani, és akkor abban már, és erről mondtam, az hogy megtiltja neki más olvasás, vagy elkerüli ezt a tiltást. De azt a felfogás, amit előbb tanultunk, ami egy kicsit a babiloniai tanulnak a felfogása volt, hogy van tanulás és van munka. Könnyű olvasás, könnyű olvasmánynak nincsenek. A jeruzsálemi tanul beszélt arra a könnyű olvasmányokról, a babiloniai tanul nem arról beszélt. Valójában a történelem során sok-sok száz éven keresztül a zsidóknak egy részegének tényleg ilyen volt az élet. Mindent ilyen volt az élet? Az élet nagyon intenzív volt. Vagy dolgoztak, vagy a családdal voltak elfoglalva a gyerekeket tanítani, a gyerekekkel utána nézni, lefektetni, stb. Ha ennek vége lett, akkor újra tanulás. Ami azt jelenti, hogy nem volt olyan, hogy az ember most elmegy csak szórakozni. Az ember csak elmegy, összejön egy pár család, csak beszélgetés, aminek célja nincs. Vagy munka, feladatok, vagy tanulás. Jákob Katz professzor az egyik könyvben leírja, azt mondja, régen a gettóban, úgy az emancipáció idő előtt, amikor tényleg az ember élete a vallás körül volt, akkor volt munka, család és tanulás. Olyasmi nem volt, az ember átment egy másik család, az csak ülni és beszélgetni. Ezért volt az, ebből alakult az, ami sokszor szó esik erről, hogy a zsidók sokszor zsinagógában jönnek, és akkor beszélgetnek mindenféle. Miért? Mert máskor nem jöttek össze. Összejönni az azért, mert megyünk tanulni, megyünk imádkozni, megyünk üzletelni, megyünk beszélgetni, olyan nincs. Ha mi közben elmegyünk imádkozni, akkor előtt és utána beszélgetünk. Beszélgetünk egy kicsit. De az élet nagyon intenzív volt, az attól, hogy a felfogásod hasznos, hogy ki kell használni az időt. Az emancipáció után, ugye az egész felvilágosodás után, akkor abból lehet, a vallás már nem a legfontosabb ellen az ember életében. Van élet, ami nem a vallásod, nem csak a vallásod kapcsolódik. Ezután már van olyan is, hogy az ember mehet akár zsinagógában, akár tanulni, akár dolgozni, akár moziban. Addig ilyen zsidó mozi igazán nem volt, mert hol van helye a mozinak? A mozi az a szabadidő. A szabadidő az tanulás. Vagy tanulás vagy a családban. Természetesen ez egy nagyon ideális. Az ember képes legyen 70 éven keresztül, 70 éven keresztül intenzíven élni az életét. Úgy, hogy amikor nincs munka, szabadság van, akkor mit fog csinálni szabadság? Mit fog csinálni? Tanulni fog. Ha nincs munka, akkor tanulni. Mert azt mondja, általában reggel este tanul a zsidó, és a szabadság van, akkor egész nap képes tanulni. Hogy egy kicsit, egy kis kikapcsolódás, ez nem egy kis séta, családod, fér, feleség, ilyesmi, a többi idő az a tanulás. Mondom, van nagyon sok olyan zsidó van, vallásos zsidó, aki tényleg ilyen intenzíven éli az életét. Természetesen a legtöbb ember nem képes ilyen intenzíven élni az életét, és ezért van, amikor imádkozik, van, amikor tanul, van, amikor dolgozik, és van, amikor úgynevezett a jeruzsálemi Talmud szavaiban, amit Homéroszt olvas. Ami nem csak Homéroszt jelenti, hanem olyasmi, ami nem mond ellent a vallásnak, de nem mindig a tanulást. Én sok olyan embert meg ismert, amikor gyerek voltam, aki egész nap keményen dolgozott, de mielőtt nem dolgozni, akkor mondjuk hajnal 5-től 7-ig tanult, munka után hazajött, a gyerekekkel foglalkozott egy kicsit, vacsorázott, és mondjuk este 8-kor 11-ig újra tanult. És nem rabbi volt, de ennek ellenére amikor szabad idő van, akkor tudja azokat a vallás ezt követeli tőle, hogy éjjel napra kell tórát tanulni. Ez az a felfogás, ami tisztelkedik azzal, hogy az ember tanuljon mindenféleket. Ha szükség van rá, akkor természetesen igen. De ha nem, akkor azt mondjuk, hogy hú, találj el olyan időt, amit se a naphoz tartozik, se az éjjelhez tartozik. Akkor most összefoglalva, amikor azt mondjuk, hogy az ENT meg az egyik alapelve az, az információ, mindenféle elvek, eszmélyek szabadon legyen elérhető, a zsidóság nem minden ért egyet. Van az, amivel nem ért egyet, hogy az ember csak hiába ne foglalkozzon más vallási filozófiákkal, pláne amivel még a sajátjával tud nagyon sokat foglalkozni, de ha szükség van, akkor igen, és a többi időben akkor a semleges címszó alatt akkor is jól az ember a semleges használja a tórára, és nem használja a semleges mindenféle más dolgokra. Ugye, mert természetesen a zsidóság, a vallás úgy képzeli el az életet, hogy a vallás a legfontosabb elem az életben. És ezért minden más, az csak egy kiegészítés a vallás mellett, de a vallás mindig a legfontosabb elem. Érdekes dolog, amit találom, azt hiszem, hogy a 18. század, mert mi ez mindenféleképpen az, mint a 14. században van ez, a Rásba, Ravénu, Salamon ben, Shlomo ben Aderet, ő és társai aláírtak egy barcelonai rabihoz, aláírtak egy olyan felhívást, amiben megtiltják, hogy azok, akik 25 év aluliak foglalkozzanak más dolgokkal, ami világi tudománynak az a teológia, mielőtt még sok tórát tanultak. Ami azt jelenti, hogy itt mi volt a dolog alapelve, hogy fiatal korában az embernek arra kell tenni a hangsúlyt, hogy olyan információt, olyan tudásat eljutni, ami segít neki a vallási életben. Érdekes dolog, hogy kizártak ebbe a világi tudománynak, hogy kizártak ebbe más teológiát, de nem zártak ki ebből az orvosi tudomány. Mert orvosi tudomány az kötelező sok vélemény szerint, mert másképpen meg tudnak halni az embereket. De azt mondta, az ember 25 éves, és akkor már egy stabil, fiatal ember van a saját világfelfogásával, akkor foglalkozhat más dolgokkal is, mint olyasmi, amire szükség van. Ha ő akar ilyen lenni, olyan lenni, író, vagy bármi, akkor szabad neki foglalkozni más dolgokkal. De nem akar még az ember fiatal, és akar kell a vallásra tenni a hangsúlyt. Még egy érdekes dolog, 19.-20. században pozsonyi rabbi és más tanítványa, és hogy sok magyar ortodox rabbinak az volt a felfogásuk, hogy a Mendelssohn féle német fordítás a Bibliának, annak nagyon rossz hatása volt a zsidóságra. Miért? Mert minek németről olvasni a Bibliát, amikor lehet héberről olvasni. És héberről olvasni, héber kommentárakat, akkor miért kell más valást, más nyelven olvasni ezt. És neki az volt a felfogás, hogy azok, akik ezt a könyvet olvasnak, akkor eleve ez bevon őket egy ilyen felvilágosodásban, eltávolodnak, gyengülnek a vallási kötelékek, és egyesek még azt is mondták, akár el kell égetni ezt a Bibliát a Mendelssohn féle német fordítása. De a 70-es években emlékszem, hogy valaki odajött a pápai rabbi, hazudna a pápai rabbi, mikor kint volt New York-ba, és hozott neki egy ilyen Mendelssohn féle Biblia fordítása, azt mondja, rabbi úr, mit kell ezt csinálni? El kell égetni, vagy nem? Ránézett, és azt mondta, figyelj, itt Biblia van. Lehet ez a német fordítás, de a felső rész az Biblia. Miért elégedni? Maximum nem kell használni, mert rabik elleneztek. Miért? Mert úgy éreztek, hogy emiatt gyengült a zsidós sok zsidónak a kapcsolata a zsidó valláshoz, de kint, New York a 70-es években nem érezte úgy, hogy tényleg a német fordításnak bármilyen hatása van. Ha nem, akkor maximum ne foglalkozunk a német fordítással, miközben tudunk tórát tanulni az eredeti hébre, de elégetni semmiféle értelme nincsen. Én azt mondta, el kell tenni, de nem elégetni, vagy ilyesmi. Korábban, amikor még úgy éreztek, hogy ez egy veszély, akkor ezt azt mondtak, hogy ez negatív. Ez volt egy bizonyos rabbiknak a feladat, természetesen nem mindenki értett egyetet. Mindenképpen remélem, hogy mai előadással egy kicsit rávilágítottam a különböző felfogások a zsidóságon belül, amikor nem csak a zsidó teológia és vallással foglalkozunk, hanem más dolgokkal is. Köszönöm a figyelmet!